Csókás puszta, csókás puszta, álmaival sárba bukva, tallódon egy pásztor fiú, tűnődik, az őszi szél fú. Csókás puszta, veres majó, bojtárodnak, mit adhatol. Hogyha majd a tavasz zölddel, temesd be, fekete földdel. Hát igen, beszéljünk csókás pusztáról. Kimagasló épületei, amint már említettem, a két nagy piros cserepes istálló, a magtár és a fenyők közé bújtatott kastély voltak. Egy külön kis major szárny is kapcsolódott a nagymajorhoz, pásztorlakással, kutricákkal, náttetejekkel, ez volt Lóga. Messze kinn a hollódi kis vasút mellett egy pici sárkunyhó, és egy szalmás tetejű görbe supa állott, a görbéjiben karámmal ezt tarcsának nevezték. Benne a nagymajorban, a cselédházban, itt is ganédombok és disznóólok voltak, akárcsak pántpusztán. Arra nyíltak az ablakok. Nagy kút volt a majorudvar közepén, a vize sárga volt. Sokan panaszkodtak rá, hogy fáj tőlük a gyomra, de a végén mindenki megszokta. A kastély részére kötegyámból hordották az árdézi vizet. Hallottam sokszor, micsoda kiabálás volt érte, ha kiürült véletlenül a tartály. A cselédség vegyes volt, magyar és olá emberek. A sorsuk egyforma volt. Soha nem hallottam és nem tapasztaltam, hogy egyiknek vagy a másiknak eszébe jutott volna, hogy te ez és ez vagy. Együtt dolgoztak, hóban, esőben, forróságban, egyformán szitták és gúnyolták őket, s egyformán rongyosak és szegények voltak. És egyformán kapaszkodott föl közülük csősznek, gazdának, kulcsárnak, ha adottságai megvoltak az ember hajcsárkodáshoz valamelyiknek. Hogy a csókási birtoknak ki volt a tulajdonosa, nem tudom. Az akkori bérlője egy vastag szőke úr volt, fiatal zsidó ember. Általában a jobb fajta zsidó emberek közé tartozott. De néha-néha kitört azért és ordított, hogy renged bele a major. Ezt is csak olyankor tette, ha csőszei, kulcsárai felingerelték valakire. Körülbelül úgy látszott a dolog, hogy azért tartott olyan harapós csőszöket, gazdákat, ispánokat, hogy azok ellensúlyozzák az ő harciatlanságát, s azért, hogy azok néha-néha felingereljék őt. Először tekintetes úrnak kellett szólítani, de a kutyaütői csőszök, kulcsárok, gazdák, ispánok hízelgésből egyszer rábeszélték, hogy most már elég a tekintetességből, feljebb egy fokkal, most már nagyságos úr legyen. S miután ő az erőszak ellen nem tudott védekezni, elfogadta ezt a címet. Sok idők jártával úgy belejött, hogy nem is szerette bizony, ha másként szólítják. Volt rá eset, mikor ő is, maga is hangoztatta, hogy ő úr. Ha bizonyos volt felőle, hogy ő valóban úr, akkor nem tudom, miért kellett ezt hangoztatnia. A nagyságos úr egy igen szapora és nagy szerencséjű családból származott. A családot nékem a véletlenség mutatta bé forradalomkor. Hórindzsában bojtárkodtam már akkor. Azt is a família egyik tagja bérelte, Maxi úr. A húgom egy börkötésű óriási albumot lelt az útra dobva. A talpasiak feldúlták a Viktori házi kastélyt, s akkor hajíthatták el. Ott volt benne a legelején az alapító, kis sarkadi szatócs, pajesszel, nagy, baszújpipával. Ez alapozta meg a vagyont, s indította útnak a családot azzal, hogy a szatócsbolt mellé kibérelte, fitere pusztát, sarkad és kötegyán között, s mire eltelt 30-35 esztendő, birtokolta a család kereki pusztát, kenészt pusztát, pernés pusztát, kiskrábé pusztát, ásvány pusztát, csókás pusztát, viktorházát, hórindzsát, köleshalom pusztát, kárászmegyert, gerebjést. Mágor pusztács azon kívül Fehér megyében, és hallottam még, hogy Torontálban is, nem tudom már milyen pusztákat. Aránylag elég rövid idő alatt micsoda gazdagság, mekkora nyájak, gulyák, disznók, falkák, pénz és rang és úri mód. De ha egy tyúk megdöglött, egy messzi bokor alatt, s a tyúkász nem tudott vele elszámolni, irgalmatlanul megfizettették. Végignéztem az albumot, aztán káromkodva földhöz vágtam, s reggelre gyalogoltam jó 20 kilométert. Mondom, Maxi úrnál bojtárkodtam akkor, s őszi és téli legeltetésre kim voltam a falkával Biridzó táján. Csak akkor mentem vissza Hórindzsába, mikor eljött az elletés ideje. Bizony, jól imádkozott a kis Szatócs. Leszármazottainak nem kellett tököt sütni a major közepén, ganétűznél, s nem kellett egynek se egy kis ingyen dökhúsért esdekelnie. Megadatott nekik minden jó, és minden úri állapot, a magyar nép türelme és verejtéke. Ők azonban nemigen vették ezt figyelembe. Például László úrnál 40 évig szolgált kereki pusztán egy béres gazda. Természetesen előbb, mint summás, majd béres, aztán csősz, és végül béres gazda. Számára a legmagasabb elérhető polc. De 40 év után már nagyon meggörbült a háta. Járása lassú lett, eréje megtört, többet szeretett pihenni. Szóval a közelgő 70 év, s az eltöltött 4 évtizedes éjjel-nappali szolgálat öregemberré puhította. Már nem volt az a folyton tüzelő, újabb és újabb energiákat kibocsátó parancsológép, ami a kereki úrnak megfelelt volna. Hogy úgy mondjam, saját kezüleg elbocsátani, azonban mégis restelte, így hát a talmudi furfanggal fogadott egy fiatal, szinte még gyerkőt segédtisztet, hogy szedje rendbe a gazdaságot. Ezek után pedig ő délre utazott az olasz egek alá. Telt bőven a magyar föld a magyar verejték hozamából. S bár ő is 70 év felé járt már, mégis szivarozva és vígan indult, s tudta, mire visszajön, a segédtiszt végrehajtja azt a bizonyos utasítást az öreg béres gazda felé. Természetes, hogy végrehajtotta. Elcsapta. Ám az öreg csak nevetett a gyerkőc emberen. Majd, ha az úr hazajön, mondta, beszélünk róla. Azt hitte a boldogtalan, hogy erről az ő gazdája mit sem tud. Csak akkor döbbent a valóságra, mikor hazament az úr, sőt, észre se vette. Mint aki nincs ott, mint aki nem látott és nem is ismert soha. Jó pár nap múlva aztán felment hozzá az irodába, s elpanaszolta, hogy a segédtiszt elcsapta. Akkor miért vagy még mindig itt? Mondta az úr. Igát csak adott volna, hogy elköltöz, mi? De hát, uram, siránkozott az öreg. Én még egy kis házat se tudtam ragasztani magamnak. Hova menjek? Öreg is vagyok. Dolgozni nem bírok. Mi lesz velem? Én úgy érzem, hogy a hosszú szolgálatom alatt Szinte együtt kerestük ezt a kereki birtokot. Meg aztán ott a kenézdi uradalom. Az is sajátja az úrnak. Remélem, hogy öregségemre legalább itt tart az úr. Majd csak teszek-veszek ezután is valamit. Tehát nem esik ingyen. Tudod, hogy kevés a cselédlakás, volt a felelet. Aztán meg csak nem kívánhatod, hogy neked építessek külön egy házat. Ha a segédtiszt úr elcsapott, mehetsz. A cselédségnek mihez tartás szempontjából látnia kell, hogy még te se vagy kivétel. Arról meg, hogy megöregedtél, én nem tehetek. Én rábíztam a gazdálkodást a segédtisztre, s amit ő jónak lát, az úgy jó. A szerencsétlen ember a könnyeivel küszködött. Hát, ha már így van, akkor legalább egy kis nyugdíjat adjon, hiszen 40 évig hűségesen szolgáltam az urat. De Lászlón nem lehetett kifogni, így felelt. Nem tudtam, hogy szocialista lettél, hé, ide hallgass. Ha te 40 évig hűségesen szolgáltál, én meg fizettem hűségesen a konvenciódat. Nem igaz? Na hát, eredj, szólj a segédtisztnek, hogy adjon igát, oszt hurcolkodj, ahová tudsz. Punktum. Elég volt. Szegény, öreg, béres gazda csak akkor ébredt tudatára, hogy hiába segített a két uradalmat összekaparni László úrnak. Neki nem lesz fedele, s nem jut egy rántásnak való lisztse a két uradalom búzamezőiről. Ha már benne vagyok a vallomásban, lássunk egy másik esetet. A Kárász-megyeri uradalomban volt egy fiatal csősz. Jó nagy szája volt, tudott kiabálni, azért tették csősszé. Ment is a dolog addig, amíg a fiatal csősz vakon védte a bérlő úr érdekeit, amíg szemet hunyt az úr apró kis gonoszságaival szemben, amíg a munkásokkal kötött szóbeli megállapodások megszegését magára vállalta. Úgy emlékszem rá, hogy ez tartottán 4-5 évig. Akkor ma se tudom megmagyarázni magamnak, milyen okból. Megváltozott a fiatal ember. A munkások pártjára állott. Tán feljajgatott benne egy régen elhalt paraszt, a nagyapja az őse, mit tudom én. Tán megdöbbentette a soha véget nem érő embertelenség, ahogy a keze alá adott munkásokkal bánnia kellett, azt se tudom. Elég az hozzá, hogy azon túl minden vitában, ami a bérlő úr és a munkások között keletkezett, mindig a munkások pártjára állott, nem engedett nekik többé kimérni dökhúst, a pállott romlott szalonnából nem adott, az aratók mellett ott tartott egész nap egy igát, s a forró napokon minden órában friss vizet vitetett nekik. Védte a jogaikat, s amennyire tőle telt, nem engedte becsapni, kizsarolni őket. A végén rongy, éretlen tacskó ember lett belőle az úr előtt. Ráúszította az ispánt, hogy találjon rá módot, hogy azonnal elcsapassa. A következőknek aztán én is szem és fültanúja voltam. Jött be a csősz az aratóktól. A major udvarán az ispán nekirontott. Miért nem jöttél be jelenteni a nagyságos úrnak, hogy az éjjel hány keresztet raktak? Azért, mert amit az éjjel vágtak, most rakják keresztbe. A nap még csak most kezd felbújni, nem látja? Az úr meg majd csak 10 órára kel fel, ezt maga is tudja. Akkor majd jelentem neki. Szót szóra adtak, s végén rohant az ispán a nagyságos úrhoz, s felháborodva jelentette, hogy a csősz nem engedelmeskedik neki. Mert azt mondta, hogy addig nem megy ki, amíg meg nem fröstököl. Tehát az engedelmességet megtagadta. El kell csapni azonnal. A bérlő úr azonban játszani akarta az igazságos embert, s engem berendelt az irodába tanúnak. Természetesen én azt mondtam, hogy az ispán disznó, egy szava se igaz, hazudik, mint egy siket kutya. Igen. Vagy úgy? Mondta a nagyságos úr. Hát így állunk. Azért vett tudomásul, hogy én mégis elcsapom a csőzt. Nagyon a maga szakállára dolgozik már egy idő óta ez a kis rühes. El is csapta azonnal. Maxi úr, míg a gazdálkodás fáradalmaitól el nem pocakosodott, nagyon vitális ember hírében állott. Számtalanszor megtette kinn a pusztáján, hogy a dolgozó kocsisokat, béreseket megverte. A szerencsétlen, agyon dolgoztatott emberekkel könnyen elbánt a trabális bérlő. Már annál fogva is, hogy amikor ilyen büntető expedícióra indult, magával vitte a csőzt, a pusztagazdát, s ezekkel a nagyobb koncert szinte kutyává aljasodott emberekkel hát védeztette magát, amíg ő rajcsúrozta a kiszemelt bérest vagy a kocsist. Mondták, megtörtént az, hogy verde a bérest, s ezt látva a másik szerencsétlen béres társa meggyalázása ellen tiltakozott. Akkor neki ment annak is, és a barázdába taposta. Természetesen a már említett segéddel. S a minden népi sorssal, hatalmaskodással, a kínai kulik színvonalára ítélésével megvert gazdasági cselédeknek tűrnie kellett a Maxi úr hirtelen haragját. Olyan úri fellobbanások azok csak, csitították a csőszök, a gazdák, a megvertet. Nézd, küldött neked egy 13-as pakli dohányt. Mesze, oszt, köszönd meg! S ha az elpáholt béres földhöz vágta a fájdalomdíjat, jött Maxi úr, és újra elverte. Az isteni tagané anyádnak, ha ennyi ember vagy csak, hogy meg tudlak verni, akkor fogadd el, mondta. Tudd meg, hogy én úr vagyok, velem nem kukoricáztok. És este, parancskiadáskor az irodában nagyokat röhögtek azon a gazdák s a csőszök, ahogy a Maxi a hasát fogta nevettében, s magyarázta, melyik cselét, hogy mint viselkedett a verés idején, hogy bagyulladt-e nagyon, vagy az ütést megpróbálta-e visszaadni, mintha nem lettek ott volna mellette a pribékjei. Azt kellett volna még csak kipróbálni, azt a szerencsétlen megver cselédnek, hogy visszaüssön, mikor ott vannak a pribékek. Ha új kocsist, vagy bérest, vagy tehenészt fogadtak, s látszott, hogy valamire való ember, azt megpróbálták betörni. Az uradalom engedelmes és megalázott emberévé kellett válnia. Ha meg nem tört be, illetve nem ijedt meg, valami ürügyet kerestek rá, és hamarosan elcsapták. Az ilyen betörések úgy történtek, hogy amikor az illető cseléd soros volt az istállóban, úgy éjfél után hirtelen meglepték, az úr, a csősz, a gazda, a kulcsás, ha véletlenül aludt, azért kötöttek bele. Ha meg nem, akkor találtak azok az emberi farkasok ezer kifogást, amin aztán elkezdődhetett a betörés. És a szó szoros értelmében csak ugyan betörték. Ha nagyon nagy volt a cseléd ellenállása, még az oldalbordáját is. Nem féltek azok se Istentől, se embertől, se törvénytől. Előfordult, hogy valamelyik cselédet mégsem sikerült betörni az éjjeli megrohanásokba. Ki tudja, talán valahogy egérutat nyert és kisiklottak görmük közül, vagy valami váratlan szemtanú toppant elő valahonnan, mert arra vigyáztak ám, hogy tanú ne legyen. Berendelték az irodába, és ott aztán megintették. Hallottam, volt olyan megintett cseléd, aki évekig kornyadozott egy ilyen irodai berendelés után. Hallottam aztán azt is, hogy egyszer azért ők is megjárták, nem az úr, a farkasai. Valami robusztus olákocsist akartak az irodában meginteni, mert az azt találta mondani, hogy próbálják csak meg azt, hogy ő hozzá nyúlnak. Hát biz azok megpróbálták, ám rajta vesztettek. Az olá kisiklott a kezük közül, aztán vasvillát fogott, és visszament. És amikor a pusztagazda meg a csősz jöttek ki az irodából, ott a kastély teraszán verte le őket, mint két kutyát. Az úr csak úgy menekült meg, hogy bezárkózott és puskát fogott. Máskülönben a megvadult embert ám megöli, mert hiszen őt gyűlölte jobban, de a puskától aztán megriadt. Ez íjében történt. Maxi úr akkor az íjei birtokon gyarapodott. Hát azt kimerte volna állítani az előkelő nagybérlőről, hogy az intelligencia nélküli, az alacsony szellemi fokon álló nép szép nemeit azzal terítette le, hogy ha nem, akkor mehettek. És az, aki még így sem engedett neki, annal bottal verte a katrincáját. S hogy az ilyen cselédek miért nem keresték az igazságukat? Én bizony nem tudom. Én csak annyit tudok, hogy a tekintélyes nagybérlőt a jegyzők mindig messziről megsüvegelték. S a cselédember, ha bár egyre mindig lefelé néz is, azért mégse vak és nem bolond, hogy a nyílt ároknak neki menjen. No de... Kalmár Pálról is álljon itt néhány szó. Kondás volt, olyan jó mozgású öreg ember, ki használhatóságát azzal is pótolta, hogy ő volt a herélő, jó, megbízható, biztos kezű. Nem emlékszem, hogy a keze alatt egy kanmalac vagy bikaborjú is elpusztult volna. Fizetés azonban nem járt neki a tevékenységéért, legfeljebb, ha jó kedvében volt az úr, adott neki egy-egy megrágott félszivart bagónak. Néha felültette a hintójára, egyéb nyájasabb szót váltott vele, s mint tapasztalt ölegemberrel tanácsokat tartott a disznók ügyit illetőleg. Úgy gondoltam, hogy eme bizalmaskodásával mindörökre eltömi az öregben a herélési díjak iránt táplált reményeket. Mert hiszen az öreg évek alatt sok száz és sok száz konsüldőt késelt ám ki, némi fizetség megillette volna. Hallatszott egy időben, hogy elő is lépteti számadóvá, de ez nem történt meg. Mégpedig azért, mert akkor pár hektó búzával, néhány kiló szalonnával emelni kellett volna az öreg konvencióján. Maradt tehát falkásnak tovább, és megelégedett azzal, hogy ő fontos ember. Hűségeskedett az úr részére, és vigasztalta magát azzal, hogy ő ím azért mégis benn ül, a nagyságos úr kegyeiben. Ha ezt azonban valaki arra magyarázná, hogy az öreg szolgalélek volt, nagyon téved. Kalmár Pál nem volt szolgalélek. Vénségére szegény, egy kicsit jobb élethez akart jutni. Pár szabadabb órához, enyhébb bánásmódhoz az eltaposodtak a mezitlábosok szüntelenül tartó péntekjei között, akart egy-két szelídebb vasárnapot is. Vajon ki tudja azt, hogy a fekete kenyér népében, a pusztai cselédségben szakadatlanul és elmúlhatatlanul kiállt a vágy, hogy párjává süllyed sorsából, legalább egyedenként emberré lépjen elő. Megragadt tehát minden alkalmat, megpróbált tehát minden utat, hogy felemelkedhessen ahhoz a szinthez, ahol szóba állnak már úgy is vele, mint emberrel. Kalmár Pál is azt érezte, és menekülni, illetve nőni akart szegény fel addig a bizonyos szintig, hisz a nagyságos urral bizalmaskodása erre reményt is adott neki. Azért hűségeskedett, és azért ül fel boldogan az úr hintajára. Ám szörnye megjárt a szegény. Olyan nagyot zuhant vissza az úri kegyelemből, hogy majd tán az utolsó napon az angyal trombitájára is reszketve üti fel a fejét. Úgy is telt múlt az idő, s a nagyságos úr gondolt egyet, s befogott bíző egy kisebb falka süldőt hízlalni. Olyan jó másfél éveset. Persze, kittett volna a hízó falka mellé, hanem Kalmár Pált, a tapasztalt kondás embert. Emlékszek rá, az öreg tiltakozott, vagyis mentegetőzött a megtiszteltetés ellen, mert hisz a hízók mellett talpon kellett lennie éjjel-nappal. Háromszor etette őket, maga, s nyár révén rengeteg ivó és fürdővizet fogyasztott a lihegő süldő nyáj. A vizet pedig vedrenként kellett karolni az öregnek, s a kezdetleges disznófürdőbe, ám bár fertő volt mégis inkább, s onnan meg kifelé, ha már fölmelegedett és pocsolyává vált. Ám nem tudott kitérni a nagyságos úr bizalma elől. Kend odavaló, na, mondta neki. Jártas köttes ember tapasztalt megoszta a hízóimat, nem bízom másra. Éla. Az öreg tehát hízlalós lett, és csak ugyan jó gondozónak bizonyult, a hízók gyarapodtak, az öreg megfogyatkozott. Ám ez még nem lett volna baj, az ott és akkor kezdődött, amikor az öreg egyszer megolvasta a hízókat, a sok dolga között minden héten ezt is megtette egyszer, s ha jól visszaemlékszem, 5 hiányzott közüle. Jajaj, mindjárt nagy lett a rémület. No, nem az úr részéről, mert hisz az öreg Kalmár felelős volt, s így az úr nem rövidült meg, esetleg csak kellemetlen volt neki, hanem az öreg Kalmár. Ja, igen, azonnal. Oda volt bizalma, reménye, becsülete. Jöttek a csendőrök, s mivel a nagyságos úr nem tudhatta, hogy kiben mi lakik, átadta nekik az öreget, hogy puhatolódzanak nála, hátha. Esetleg nem lehet tudni, ám bár nem bizonyos, de azért, hogy tisztázódjon az ügy. Meg aztán az öreg is csak ember, és könnyen félreléphet. Így történt, hogy a csendőrök elkezdtek az öregnél puhatolózni. Hogy mi történt, mi nem, arról én nem tudok. Csak az öreg Kalmár vetett felém pár szót a vackán vergődve, mikor meglátogattam. Átkozta még a napot is, mikor ember született a világra. Aztán lassan következett be a végzete, a bal oldala megbénult, pár hónapra csak árnyéka lett önmagának. Közben kitudódott, hogy valami berényi csiszárok vitték el a hízókat. De ez már nem segített az öregen. 4-5 hónapra már nem tudom pontosan, a felesége és 2 fia elköltöztek a majorból, az öreg meg megtért ősei csontjához puhatolózni afelől, hogy lesz-e feltámadás. Ha van szája hozzá, bizonyosan tiltakozik ellene, mert nem hiszem, hogy szándékában volna még egyszer embernek lenni.